Jó napot kívánok! Március 22-én nyílik meg Bugac határában az Aranymonostor látogatóközpont, amely egy csaknem másfél évtizedes feltárásnak az eredményeit összegzi, és bemutatja a 12. századi magyar királyság gazdagságát is. A készülő kiállításban járunk elsőként a műsorban.
A kereszteknek és az egyéb gyönyörű tárgyainknak a bemutatása, amelyek mind-mind nyugodtan mondhatom, hogy legalábbis jelentős részük a világ bármely múzeumának a polcán előkelő helyet foglalna el, hogy ezeket olyan módon tudjuk bemutatni a mai koremberének és magát az egész korszakot, amely után azt mondja, hogy fú, hát ez igen, ez az Árpád-kor, ez nem volt rossz, és hogy nagy volt az ország, gazdag volt az ország, hihetetlen kulturális eredmények voltak az alatt a 150 békeév alatt, hogy ezt megfogalmaztuk, egy Szent László és a tatárjárás között. Na most ez az időszak ugye egy félelmetes gazdag, kézzelfogható itt Bugacon, a bugaci Pétanosnál kézzelfoghatóan meglévő gazdagságot hozott.
Ezután az 1945 utáni építészet megőrzésének fontosságáról beszélgetünk az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága elnökével, Nagy Gergellyel.
Most vagyunk abban az építészeti korszakban először az építészet történet folyamán, hogy mi mondhatjuk meg, hogy közvetlen előttünk lévő kornak a legjelesebb épületei melyek azok a meghatározó épületek, amik hatással voltak a további évtizedeknek a építészetére, melyek képviselnek olyan új gondolatvilágot, ami meghatározó volt.
Végül szó lesz arról, miért támogatják a Magyar Építőművészek Szövetségét, hogy ne kelljen elhagyni az Ötpacsirta utcában található székházát.
A Magyar Építőművészek Szövetségének a székháza az 70 éve ad otthont a Magyar Építőművészek Szövetségének, és mi a Építőművészek Szövetségének a nyilatkozata mellé álltunk. Igazán arról van szó, most a műemlékvédelem oldaláról tekintjük a dolgot, hogy van egy helyszín, és a helyszín mögött mindig a funkció és a szellemi örökség az ugyanolyan fontos, hogyha ezt az egységet meg lehet tartani, egy helyszín akkor tud a legtöbbet mondani a környezetének.
Ez lesz tehát ma a Közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Bugac határában Rosta Szabolcs régésszel, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatójával, Péter Monostora feltárásának vezetőjével beszélgettem.
Bugac határában az Aranymonostor látogatóközpont területén, amely itt van a szomszédságában a bugaci Péter Monostor régészeti feltárásnak.
Hogyha kinézzünk itt a nagy üvegfelületen keresztül, akkor rá is látunk magára a kis erdőre, ami a feltárást rejti. Ön milyen minőségben van itt? Ugye ön a kutatásnak a vezetője, ennek az egész kutatásnak a vezetője, most már több mint egy évtizede.
Valóban így van, 14 éve, most már 14 éve lesz, amikor elkezdtük az ásatást. Nehéz ezt megfogalmazni, hogy milyen minőségben is vagyok. Nyilván a véleményemet kikérik az Aranymonostor látogatóközpont kapcsán és az illetékesek. A lényeg az a szakmai tartalom, az én véleményem szerint, természetesen a grafikusok szerint más, és a dizájnerek szerint megint más, és mindenki a saját szakterületét tartja fontosabbnak, de hát nyilván nekem ugye az a lényeg, hogy minél hitelesebben tudjuk átadni az ismeretanyagot, amit ugye az elmúlt 15 évből szereztünk.
A kiállításnak a berendezése az még most folyik, illetve tulajdonképpen most kezdődött el. Mikor fognak nyitni?
Miért lenne ez más, mint az összes többi? Tehát nyilván az utolsó pillanatban még nagyon komoly lehetőség van az előrelépésre, és március 22-én nyílik a, nem is a tervek szerint, hanem szinte biztos, hogy március 22-én megnyitja kapuit az Aranymonostor látogatóközpont. Addig meg még van 3 hét, és nagyon jó lehetőségek vannak, hogy minél jobban megoldjuk azokat a kérdéseket, amik az elmúlt hónapokban felmerültek.
A kiállítás az még berendezés alatt van, viszont az épület az már kész van. Tulajdonképpen egy hatalmas nagy gyűrű, amiben benne állunk. Mit akar ez szimbolizálni?
A bugaci Péter Monostora, az elég sokan tudják talán, hogy egy kiemelkedő helyszíne az Árpád-kornak, a mai Árpád-kori régészeti kutatásnak. Én nagyon örülök egyébként, hogy ehhez a helyszínhez méltó épületegyüttest sikerült tervezni, megvalósítani, mind az anyagfelhasználás, mind a forma, mind a... De hát ezt majd nagyon remélem, hogy a látogatók is így fogják gondolni, a belső építészet és minden, azt gondolom, hogy a legjobbakat találták meg az illetékesek az ország területén, és valóban egy különleges helyszín jött létre. Hát most tényleg az utolsó rohamok vannak, hogy a kiállítás műtárgyainak a nagy része is a helyére kerüljön.
Ugye a gyűrű közepén egy udvar van, ami természetesen, mivel gyűrűről van szó, kör alakú, de ez valamilyen szinten a kolostorkertet is szimbolizálja? Ha jól látom, a közepén talán egy szökőkút lenne?
Az is lehet, hiszen maga a kert az egy nagyon-nagyon hangulatos és van hihetetlen, megdöbbentő akusztikával rendelkező kert. Mindazonáltal ugye ez kerek, és elég ritkák a kerek kolostor négyszögek, de nyugodtan mondhatjuk, hogy hát esetleg szimbolizálja magát a kolostor, de valóban a kert az gyógynövényekkel és egyéb olyan növényekkel van beültetve, amelyek valóban az ekkori kolostori udvart mutathatják.
Azt mondta, hogy nyilván mindenkinek mások a szempontjai, amikor egy kiállítás készül. Az ön szempontjai szerint mi a fontos ebben a kiállításban? Mit kap majd a látogató, hogyha belép ide majd március 22-e után?
Én nagyon remélem, hogy hatalmas élményeket fognak kapni, és ehhez mindazok a filmek, ismertető filmek, kicsit kalandfilmtől dokumentumfilmig, azok a anyagfelhasználások a kereszteknek és az egyéb gyönyörű tárgyainak a bemutatása, amelyek mind-mind nyugodtan mondhatom, hogy legalábbis jelentős részük a világ bármely múzeumainak a polcán előkelő helyet foglalna el, hogy ezeket olyan módon tudjuk bemutatni a mai koremberének, és magát az egész korszakot, amely után azt mondja, hogy fú, hát ez igen, ez az Árpádkor, ez nem volt rossz, és hogy nagy volt az ország, gazdag volt az ország, hihetetlen kulturális eredmények voltak az alatt a 150 békeév alatt, ahogy ezt megfogalmaztuk egy Szent László és a tatárjárás között, amikor idegen katona nagyon lépett Magyarország földjére, de magyar katona elég sokat lépkedett a határon túl, hogy biztosítsa az országnak a békéjét és biztonságát. Na most ez az időszak ugye egy félelmetes gazdag, kézzelfogható itt Bugacon, a bugaci Pétanosnál kézzelfoghatóan meglévő gazdagságot hozott. Egy hihetetlen izgalmas korszaknak a lenyomatát, tehát egy szerteágazó kereskedelmi rendszert, hiszen a világ szinte minden tájáról, az akkor ismert világ minden tájáról vannak ugye itt műtárgyak, amik valóban ki lesznek állítva, tehát a Limoges Dél-Franciaországból származó csodálatos zománcozott termékek, amelyek próbáljuk ugye rekonstruálni némelyiket keresztre, némelyiket ereketartókra, vagy akár a Köln vidékén 1200 környékén készült gyönyörű csontfaragványok, vagy a Maas vidéki, ugye mai Belgium területéről a világ szinten is kiemelkedő Maas vidéki zománc Szentpéter ereketartó és egyéb más vidéki tárgyak, vagy a szíriai pohár, azóta kutatás előre alatt, most már tudtunk azonosítani Perzsiából származó pohártöredékeket is, gyönyörű kéküveg pohártöredéket. Na most mindezeket fotomontázzal próbáljuk bemutatni ezeket a darabokat, hiszen önmagukban nem sokat mutatnak, azt gondolom, hogy egy ilyen néha körömnyi töredék, meg kell mutatni, hogy milyen volt az egész. Most mivel mindenből nem tudunk újat csinálni, nem is feltétlenül lenne hiteles, ezért az analógiákat, amiket a világ más múzeumaiba lehet látni, akkor az alapján egy fotomontázsal lényegében bemutatjuk a mi darabjainkat.
De akkor ezek szerint eredeti leletek is lesznek itt a tárlatban?
Igen, mind eredeti lelet lesz a fő kiállítótérbe, de hát a fő kiállítótérhez kapcsolódnak olyan részek, ahol bizony lesznek olyan replikák, amelyeket meg lehet fogni, kézbe vehetőek, hiszen ugye legyünk őszinték, mégiscsak az a jó, hogyha egy kardot azért kézbe lehet fogni, hogy is nézett ki a kard, és ez a kicsit korrodált vasdarab az nem feltétlenül ugyanazt mutatja be, mint amivel valóban a tatárjáráskor védték magukat, és hát nyilván éppen ezért olyan darabok is vannak, és olyan vitrinjeink is vannak, és a vitrinekből kivehető darabok, számszeríjak, fegyverek, ruházat, amelyet megpróbálhatnak a látogatók is majd, és lehet ugye képzelni azt, hogy is nézett ki az eredetibe.
A 12. századnak a bemutatása talán azért is nagyon fontos, mert hogy mivel egy békés korszak volt, ezért egyrészt a források száma is viszonylag korlátozott, másrészt igazság szerint a történészeknek a fantáziáját sem fogta meg nagyon hosszú időn keresztül, valamiért a békével nem szeretnek annyira foglalkozni, mint a háborúval.
Lehet, hogy ez az oka, mindazonáltal nekünk pont az a feladatunk, hogy azt mutassuk be, hogy a békeidő az micsoda hihetetlen konjunktúrát képes hozni. Tehát most belegondolunk abba, hogy 150 békeév, csak mostantól számoljuk vissza 150 évet, ha csak néhány évtized kimarad, tegyük föl, mondjuk ugye a 49-es szabadságharc és az első világháború között, az a néhány évtized, és főleg ugye mondjuk a 60-as évektől, hogy 40 év az, ami meghatározó ma, azt gondolom a magyar városokat látjuk. Na most ez a 150 év, ez pontosan ugyanilyen volt, mint a dualizmus kora, tehát egy hihetetlen nagy fellendülés, gazdagság volt ugye a béke és a nagy terület, az átjárható terület, hiszen akkor ugye ez a kereskedelem nyilván a keresztes hadjáratok révén is ugye kitágult a világ, tehát a Közel-Kelet újra bekapcsolódott, Bizánc még éppen volt. Ez egy nagyon izgalmas időszak egyébként, tehát én méltatlanul elfeledetnek gondolom, és hogy nem foglalkoztunk vele, hiszen Magyarország tényleg ekkor volt a legerősebb, a legnagyobb, és európai szinten mindenféleképpen kiemelkedő nagyhatalom.
Hamarosan folytatjuk az Aranymonostor látogatóközpontban készült riportot.